Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A tejútrendszer elemeinek eredetével foglalkozó kutatás új részleteket tárt fel arról, hogyan jutnak el az egyes elemek a Földre. A nemrég mély tengeri kőzetekben felfedezett radioaktív izotópok, amelyek nem keletkezhettek a Földön, szupernova robbanások lökés hullámain érkeztek a Földre, a galaxis más részein felrobbant csillagokból. Kocsisné Pető Máriával, a nemzetközi kutatásban résztvevő, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos munkatársával beszélgettem.
A csoportunknak a nagy eredménye, vagy amit mi nagy eredménynek gondolunk, az az, hogy megértettük azt, hogy tejútrendszerben hogy is szállítódik a csillagok által frissen kidobott anyag. Ez egyáltalán nem volt részletében ismert, és ennek igazából az elmúlt nem is évtized, hanem egy pár év eredményeinek az összegzéséről van szó. És itt két dologról van szó. Elsőként a megfigyeléseket említeném. 2016 és 2021 között három publikációban került bemutatásra olyan vizsgálati eredmények, amik kimutattak a tengeri üledékekben olyan izotopokat, amit nem vártunk a Föld anyagában. Itt fontos hangsúlyozni, hogy ezek radioaktív izotópok kisfelezési idővel. Ami azt jelenti, hogy ha jelen is voltak akkor, amikor a Föld anyaga keletkezett, ezek már lebomlottak. És az, hogy teljesen friss, tehát a földtörténeti kor szempontjából csak az elmúlt 10-15 millió évben képződött üledékben ezek megtalálhatók, ezek azt jelentik, hogy a csillagközi térből ezek valahogy leülepedtek a tengerfenekén, és ezek megőrződtek a kutatás számára. És ami ebben igazán fontos, hogy olyan izotópokat találtak, itt konkrétan háromról van szó, mangán 53, plutónium 244 és vas 60, amik teljesen más folyamatokban kellett, hogy keletkezzenek. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy szupernova robbanásoknak a termékei, különböző típusú szupernovákról van szó, a mangán 53 és a vas 60 esetében, illetve a galaxisunk egyik legsűrűbb anyagáihoz, neutroncsillagokhoz köthető elemképződés is jelen kellett, hogy legyen. Ezeknek a termékei például a 244-es plutónium.
Ez tehát akkor azt jelenti, hogy ezek az anyagok a Földön nem keletkezhettek.
Ezek az anyagok a Földön nem keletkeztek, és még a galaxison belül is nagyon speciális körülmények között keletkeztek, különböző csillagképződési folyamatok során, amikre teljesen más gyakoriság jellemző, tehát a neutroncsillag ütközéses elemképződés, tehát a plutónium például, az egy sokkal ritkább folyamat, mint a például a magösszeomlásos szupernova, illetve a sima fehér törpékből származó szupernovák, ami a mangán 53-hoz köthető, azok szintén ritkább események. És gyakorlatilag ez a három kisfelezési idejű izotóp, ami gyakorlatilag mint nyomjelzők mutatják nekünk ezeknek a csillag eseményeknek a lenyomatát a naprendszeren, ami megőrződött ugye a földi üledékekben. Ezek azt mutatják, hogy ezek időben egyszerre érkeztek. Nagyon távol, egymástól nagyon távoli képződési hely és időtől függetlenül ezek egyszerre érkeztek. Azt kell tudni, hogy az üledékes kőzetek, a mélytenger üledékes kőzetek, azok miután a 3000 méterrel a felszín alatt nagyon folyamatosan, nagyon nyugodt körülmények között lerakott üledékekről van szó, ezek időben folytonosan képződnek, tehát ezek jól meghatározható kormeghatározással, és az, hogy ezek ugyanazon rétegeiben voltak megtalálhatóak ezek az izotópok, ez azt jelenti, hogy egyszerre érkeztek. Öregebb rétegekben, fiatalabb rétegekben ezek az izotópok nem megtalálhatóak. Ez volt az egyik, és akkor a másik vívmány, az pedig az asztrofizikusok oldalán gyakorlatilag az, hogy egyre bonyolultabb, egyre részletesebb számításokkal most már nyomon lehet követni, modellezni lehet, hogy a kémiai fejlődés a galaxisban az hogyan történt. Tehát egyre kifinomultabb modellek írják le azt, hogy időben a véletlenszerűséget figyelembe, illetve térben a véletlenszerűséget figyelembe, hogyan alakult a kémiai fejlődés. És itt a kollégánk, aki a kutatás vezetője, Benjamin Wehmeyer, elsőként egy háromdimenziós modellbe tudta ezt behelyezni. Ugye három dimenzióban borzasztóan nehéz komputációt, nagyon időigényes szimulációkat kell lefuttatni ahhoz, hogy ez eredményes legyen, és ő így elsőként térben és a térbeli véletlenülszerűséget figyelembe véve tudta vizsgálni az anyag terjedését. És összevetve a mért adatokkal, fény derült arra, hogy a magösszeomlásos szupernovák gyakorlatilag lökés hullámain utazik az anyag. Úgy kell elképzelni, hogy ezek a egyébként leggyakoribb szupernova típus buborékot fúj maga körül, és a lökés hullámok frontjain tudnak keveredni és terjedni a frissen szintetizált anyag. És ez gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy a nagyon különböző anyagok, mint például a plutónium 244 vagy a mangán 53, az együtt érkezhessen azzal a vas 60-nal, ami elvileg a szállítást okozó magösszeomlásos szupernovának a terméke.
Említette, hogy ezek az anyagok nagyon régen érkeztek a Földre, viszont nagyjából egy időben. Azóta érkezhetnek így anyagok, ilyen szupernova segítséggel?
Földtörténet szempontjából ezek nem régen érkeztek, ezek az anyagok. Ezeket relatíve friss, 10 millió éves üledékekben találták meg. Inkább úgy fogalmazok, hogy az elmúlt 10 millió évben két szupernova robbanás sikerült így detektálniuk az üledékekben. Az egyik az kb. 2,5 millió évvel, a másik pedig 5,5 millió évvel ezelőtt volt. A Föld 4,5 milliárd éves, úgyhogy ehhez képest ezek nagyon-nagyon friss események. Sokkal régebbi üledékekben pedig nem lehetnek jelen, tehát 4,5 milliárd éves üledékekben nem lehetnek jelen, mert ezek az izotópok addigra lebomlanak. Tehát mit jelent az, hogy kis felezési idejű radioaktív izotóp? Azt jelenti, hogy a felezési idejük nagyjából az 1 és a 100 millió év között van. És gyakorlatilag 5 felezési idő elteltével, tehát mondjuk 500 millió év elteltével már nem kimutathatóak, gyakorlatilag lebomlanak ezek az elemek.
Hogyan folytatódnak majd a kutatások, vagy adott esetben a szimulációk?
Most már a legmodernebb háromdimenziós hidrodinamikus modelleket fogja Benjamin Wehmeyer a közeljövőben befejezni. És ami még hiányzik ebből a képből, hogy ezeket a modelleket össze lehet hasonlítani a Föld keletkezésekor jelenlevő kisfelezés idejű izotópok mennyiségével. Honnan tudjuk, hogy a Föld kezdetekor is jelen voltak? Onnan, hogy a bomlás termékeiket is lehet tömegspektrometrikus módon vizsgálni. Mondok egy példát, mondjuk a jód 129, az 16 millió év felezés idővel xenon 129-é bomlik. A xenonizotóp mérésekből, ami stabilizotóp, nemes gáz, meg tudjuk mondani, hogy ez a 129-es jód, ez jelen volt a naprendszer kezdetekor, mert nagy mennyiségű 129-es xenon izotóp van a Földben a nap összetételéhez képest. És ami igazán nagy eredmény lesz, hogy fény derül arra, hogy a földtörténet keletkezésekor milyen csillag folyamatok befolyásolták a naprendszer kialakulását, és elvárhatjuk-e, továbbra is kérdés, hogy különböző eredettel rendelkező izotópok, kisfelezési idejű izotópok jelen voltak-e a Föld kialakulásakor. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye tudjuk azt, hogy a naprendszer azért az egy különleges hely, kialakult az élet, és tudnunk kell, hogy ezek az összetételek, ami a Föld kialakulásakor jelen voltak, ezek unikális, vagy pedig egy statisztikusan ez egy elvárható eseménye. A kisfelezési idejű izotópok nagyon fontosak, például az alumínium 26, nagyon fontos a kőzetek kialakulásakor a hőtermelésben. A bolygóképződés folyamán Az alumínium 26 például megolvasztotta a kőzeteket, kialakulhatott a vasmag és a bolygóknak, a kérge kis bolygóknak. Amit ezek a modellek most megmutatnak, az az, hogy a naprendszerhez hasonlóan, tehát ha összevetjük majd a naprendszer kezdetekkor jelenlevő kisfelezési idejű izotóp összetételeket, a modell eredményeket, illetve a interstelláris médiumra jellemző értékeket, amit most megismertünk a földi üledékekből, akkor egy komplex képet fogunk kapni arról, hogy hogyan terjed a galaxisunkban az anyag, illetve, hogy ezen izotóp együttesek mennyire gyakoriak különlegesen, vagy pedig távoli régiókban is elvárható-e hasonló összetétel. És gyakorlatilag ezekkel a modellekkel, amely a későbbiekben megbecsülhető lesz, hogyha például látjuk az alumínium 26 vagy a vas 60 jelenlétét bizonyos a galaxis bizonyos régióiban, mint azt gamma spektrometriából megtudhatjuk, akkor tudni fogjuk, hogy ott valószínűsíthetője lesz a Földhöz hasonló bolygó, illetve valószínűsíthető lesz-e élet, lemeztektonika, stb. Stb. Tehát nyilván ez egy első lépés, az élet kialakulásához rengeteg dolognak kell teljesülnie, mint például a víz jelenléte, az atmoszféra jelenléte, de ezek a modellek igazából arra lesznek képesek, hogy bizonyos egyszerű mérésekből, például a gamma spektroszkópiából megállapítást tehetünk-e arra, hogy más az élethez fontos izotópok jelen lehetnek-e abban a régióban, vagy sem.
Többször említette ezt a bizonyos vas 60-at. Ugye a vasat a periódusos rendszerből ismerjük. Mi a különbség az általunk ismert vas és a vas 60 között?
A vasnak több izotópja létezik. A vas 60 az a általunk ismert vas elemnek az egyik izotópja. A leggyakoribb a vas 56. Ez a vas, amit mi a galaxisban, illetve a naprendszerben látunk, az túlnyomó részt fehér törpékhez köthető szupernovák, úgynevezett 1A típusú szupernovák robbanásakor képződtek. A vas 60 az viszont kifejezetten, ugye ez egy neutronban sokkal dúsabb izotóp, ez kifejezetten a magösszeomlásos szupernovákhoz köthető. Ami azért érdekes, mert ez egy sokkal gyakoribb esemény, mint egyébként a többi csillagközi folyamat. És így a vas 60 létezését, azt gamma spektroszkópiából jól lehet mérni a galaxison belül.
Szigma, a holnap világa.
Hogyan határozta meg a hatalom a hellenisztikus kori költészet témáit és kifejezésmódját? Milyen szinten kapcsolódtak az egyes alkotások a klasszikus irodalomhoz? A többi között ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik Adorjáni Zsolt, Hatalom és költészet, irodalom a hellenisztikus korban című kötete, amely az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Libri Kiadó és a Magyar Kultúráért Alapítvány együttműködésében indított Kaleidoszkóp könyvek című tudományos ismeretterjesztő zsebkönyvsorozatban jelent meg. Adorjáni Zsolttal Roszkonyi Ádám beszélgetett.
A hellenisztikus korszak az bizonyos értelemben az első modern kor. Tehát tulajdonképpen, hogyha az ember közhelyekkel közelít, akkor ez akkor éppen nem az, amit a görögséggel összeszokás kapcsolni. Tehát semmiképpen sem ez a Winckelmanni idealisztikus elképzelés. Az természetesen még a klasszikus görögségre sem igaz, ahogy az később kiderül, de még kevésbé igaz a hellenisztikus korra. A hellenisztikus kor elképesztő módon modern. Tehát, hogyha valami mellbevágott akarok lőni az elején mondani, persze ez is csak féligasság lesz, de azért minden féligasság félig legalábbis igaz. Az első ilyen multikulturális korszak. Tehát nagyon sok szempontból hasonlít a saját korunkhoz, ami a mai kornak az érdekességét, nehézségét, kihívásait adja. Tehát azt kell elképzelni, hogy egy görög nyelvű és görög kultúrájú közösség teremtődik a történelem viszontagságai során. Hát ugye Nagy Sándor eljut Egyiptomba, és ott görög kultúrájú irodalmat alapít, de hát ott már ott van egy több ezer éves egyiptomi, autochton, egyiptomi kultúra, más nyelven, más kultúrával, és ennek a két kultúrának meg kell tanulnia egymással élni. És rendkívül érdekesek azok a stratégiák, amelyeket ők erre kidolgoznak, és ezekből lehet tanulni. Nem kell feltétlenül ezeket követni, nem is biztos, hogy alkalmazhatók a mai korban, de mindenképpen megismerésre érdemesek. Az ember azt gondolná elsőre, hogy egymás nyakába borulnak, de hogy is ez nem megy mindig így, hanem igazából a görögök megpróbálják teljesen hermetikusan és mesterkélten a saját kultúrájukat ott tovább építeni, és ennek következtében kialakul egy ilyen kicsit ilyen elefántcsont toronyhoz hasonló, ez sem teljesen igaz persze, de sokan szokták ezt így szemlélni, egy ilyen elefántcsontorban zárt világ, valóban kialakul egy Múzeum nevű létesítmény, ami az első modern könyvtár. Tehát ott könyvtárosok működnek, és katalogizálják, feldolgozzák a könyveket, de ez nem szűk értelemben vett bibliotekárius tevékenység, tehát ők nem csak könyvtárosok, hanem ugyanakkor tudósok is, és ott alakul ki a filológiának nevezett tudomány, mert ők ezeket a szöveket értelmezik is, és az ebből szerzett tapasztalatokat, tehát nagy klasszikusok, Homérosztól kezdve, olvasásából, ők aztán produktív energiákat merítenek, és zseniális műveket írnak. Tehát ez egy nagyon érdekes és virágzó korszak, és aztán ez az elzárt, hermetikus múzsák ketrece, ugye valaki így, ez egy görög, egy helyből így parodizálta őket, hogy hát ő nem került be a Múzeumba, és akkor persze elmondta a kollégákról, hogy nekik milyen jó, és hát ugye akkor ezt egy ilyen szarkasztikus valami összete. Tehát, hogy valóban ez egy zárt világ, és aztán a hellenisztikus görögök is lassan tanulják meg, hogy hogyan lehet együtt élni a környező népcsoporttal, és aztán mai napig is vitatott, hogy egyáltalán a hellenisztikus görög irodalomban mennyiben vannak utalások az egyiptomi kultúrára, tehát a mumifikálásra, vagy más egyiptomi vallásos koncepciókra. Ezek nagyon érdekes elképzelések, elég vitatottak mind a mai napig, de nagyon lassan azért történik egyfajta közeledés a két oldal részéről, míg aztán a történelem eljut egy olyan időszakba, a harmadik század vége fele, egy híres csata, egy rafiai csata, amikor már a Ptolemaiosz uralkodó csak egyiptomi zsoldosok segítségével tudja megnyerni azt a csatát. Ez egy szimbolikus mozzanat, annak szokás tartani, és azok után már ez a két népcsoport sokkal szorosabban együttműködik. Érdekes mód viszont ez nem kedvez az irodalomnak. Tehát úgy tűnik, hogy az irodalomnak ez a zárt, egzotikus tenyészet kedvezett jobban, vagy lehet, hogy ez csak a hagyományozásnak a csele. A lényeg az, hogy a hellenisztikus korszaknak ez a csúcs időszaka, ez inkább erre a múzeumnal fényezhető időszakra tehető.
Milyen összefüggésekre mutat rá egyébként ebben a kötetben?
Részben az eddig elmondottak alapján, másrészt ugye könyvégül is ezt a címet kapta, hogy költészet és hatalom, egy kis műhelytitkot elárulhatok. Én eredetileg költészet és tudomány címet akartam javasolni, tehát magam kis világából indultam ki. A kiadó aztán ezt izgalmasabbnak találta. Mind a két dologról szó van benne, és mind a kettő érdekes tulajdonképpen. Ugye az előbb utaltam már, hogy a múzeumon belül kialakul valamiféle értelmezői hermeneutikai tudomány, ami a mai bölcsészettudománynak és hermeneutikának tulajdonképpen az ősapja, és hát ennek a kezdeteire is próbáltam rámutatni. Ez érdekelhet bárkit, aki egyáltalán az irodalommal és az értelmezés tudománnyal foglalkozik, vagy érdekli, hogy mai ember mit kezd az írott hagyománnyal. A másik, amire a könyvnek a főcíme utal, az ugye az az érdekes udvari költészetről van szó, ami nem cseng feltétlenül olyan jól a mai számára, ugyanis a mai embernek a irodalom felfogása nem is annyira a modernségben gyökerezik, hanem a romantikában. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy a modernség ezzel nem tudott sokat változtatni, hogy a romantika egy ilyen individualista, szubjektív irodalom felfogást hozott. Na most ez korábban teljesen más volt, egészen a barokk korig. Tehát tulajdonképpen az ókortól a barokk korig teljesen legitim az udvari költészet, de ez nem az a szervilis, totalitárius rendszereket kiszolgáló költészet, amit esetleg mi gondolhatnánk, hanem ezt a legnagyobb költők, a legkivételesebb alkotók művelték, tehát értelemszerűen magas színvonalú volt, és az különbözteti meg egy ilyen epigón, nem tudom milyen költészettől, hogy míg ez utóbbi esetben ugye a teljes egyértelműen az állítás és a tagadás mentén rendezhetők el a költők állításai, tehát vagy támogatjuk, vagy tagadjuk, vagy írjuk. Tehát ez a két sík van. Na most az antikvitásban az udvari költészet az sohasem ilyen, az számos árnyalatot megenged, és tulajdonképpen a költők azok szellemeskedhetnek, viccelődhetnek, tehát sokkal szabadabb és sokkal nagyobb teret ad a játéknak, a szellemi játéknak. Tehát itt olyan izgalmas dolgok képzelhetők el, mint hogy a királynőnek a hajfürtje az égre kerül, csillaggá válik, és akkor a hajfürt meséli el az uralkodónak a történetét. Tehát egészen szellemes játékok is elképzelhetők. Tehát ez adja ennek a jelegirodalomnak a savát és borsát. Úgyhogy valamértemben igyekeztem ezt a fajta alkalmi, udvari közet is rehabilitálni, és hát ez is a könyvnek egy fontos vonulata.
Szigma, a holnap világa.
Lezárult a 9 héten át tartó téli madárles lakossági madárszámlálási akció. Az adatok elemzése még hátra van, de néhány információ már most is látható. Kevesebb volt a vonuló madár, és egyes városokban nem jelentek meg az ilyenkor szokásos fajok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetőjével, Lovászi Péterrel beszélgettem.
A most lezárult madárszámlálási akció nagy téli madárles nevet viselte. Ez egy új program az MMR részéről, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ugyanis régóta folytat olyan madárfelmérési programokat, amiben önkénteseket von be. Tulajdonképpen 50 évvel ezelőtt a Madártani Egyesület is a Madártani Intézetnek, mint tudományos intézetnek a háttérintézményeként alakult meg. Viszont ezekre jellemző volt, hogy általában egy elég komoly madárfaj ismeretet igényelt. Most egy olyan programsorozatot indított el a Madártani Egyesületemben. Kifejezetten olyan emberek is részt tudnak venni, akik kevesebb madár vagy állatfajt ismernek föl, viszont egy egységes adatgyűjtéssel olyan adatok is összejöhetnek, amit utána később már egy akár tudományos igényű adatelemzésre adhat alapot.
Milyen adatokat hozott a téli madárles?
Érdekes, gondolom, a fajsorrend. Tehát, hogy elsőként a széncinege végzett, azt gondoltuk, hogy egy gyakori madárfaj lesz, hiszen rendszeresen előfordul a téli madáretetőkön, de hogy például utána a mezei veréb megelőzte, vagy a házi veréb követi, számomra azért érdekes, mert például kék cinegéből alig láttak a megfigyelők, vagy csíz nem került elő csak kivételesen. Ez mind azt igazolja, hogy egy nagyon enyhe telünk volt, és ezek a fajok valószínűleg nem indultak el azokról a hegyvidéki, vagy tőlünk északabbra lévő költőterületekről, még a Kárpát-medencébe sem, amik egyébként itt szokták tölteni a telet. Tehát most egy ilyen nagyon belterjes házibuli jellege volt ennek a téli madáretető szezonnak. Ami érdekesség még, hogy az is különbözik, hogy például egy-egy faj az országnak melyik részén fordul elő, hiszen például a szarka, ami mondjuk egy budapestinek egyáltalán nem újdonság, hogy bent van a településeken, lent az Alföldön, Szegeden, Debrecenben nem került elő például a téli madárles során, tehát már ez a néhány hetes adatgyűjtés is jól visszatükrözi pár településen előforduló, vagy elő nem forduló madárnak az országos elterjedését, vagy legalábbis azt, hogy hol mentek be a településekre, és hol tartják magukat egyelőre távol az emberi lakóhelyektől.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.